Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 155. énekünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. 155. énekünk pedig így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Foglaljuk el a helyünket, a 62. Zsoltárunkat énekeljük, amelyikben 5 vers van összesen válogatva, tehát úgy van 1-től 8-ig, hogy 5 vers van az énekeskönyvünkben, és a 24. Zsoltár ismert dallamára megy, az én lelkem szép csendesen. Thank you. amit segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra, a 62. Zsoltár 6-tól kezdődő versével.
Csak Istennel csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, és páránál, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban. Rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik és vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és én ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megköszönjük néked, hogy a mögöttünk lévő héten olyan sok imádság hangzott el, és így érkezhettünk meg most ehhez az Isten tisztelethez. És könyörgünk azért most, hogy te hallgasd meg azt. Úgy hallgatod meg, hogy egyszer csak átéljük a te jelenlétedet, a te ígéreted szerint. Ott vagy személyesen az igében, ott vagy az imádságban, ott vagy a közösségben. Köszönjük, hogy a te fiadban a te jelenléted az megszólíthatóvá válik, és követhetővé válik, hogy nem csak valami elméletről van szó, hanem gyakorlatról, életről, szívnek, léleknek, testnek odafordulásáról és egy új úton való elindulásról. Köszönjük a fiatalokat a templomban, köszönjük az időseket, köszönjük a családokat, légy itt szent lelkeddel, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak. Jó, az itt a kis gyertek. Na, szerintem még kis nyúlnánk, egy kicsit össze is érnénk, jó? Próbáljuk meg. Gyere, kapitán, csak gyere szépen. Tessé? Azért, hogy körbeérjünk. Azért, úgy van. Úgy mindenki a kis kezét odaadja, és már is körbeértünk. Mert egy közösség vagyunk, azért kell. Add csak oda a kezedet a főnöknek, tedd ide az asztalra azt nyugodtan, oda ráteted a Bibliára is, nem lesz baja. Úgy, és úgy megfogadok, ez az. Na most egy nagy rendes köszönést kérek. Áldás, békesség! Ez az. Na kérem szépen, te is tedd oda, Barna, oda, szépen a sapkán. Na kérem szépen, fölteszek egy egyszerű kérdést. Ha mindenkinek lenne valami kis varázspálcája, itt és most, mostantól kezdve, itt az volna, ezt én kiosztanám a templomba jövőknek, és azt mondjuk, mostantól kezdve akármit kíván, az teljesül. Megkérdezem tőletek, hogy jó lenne ez. Mindenki, aki kap egy ilyet, annak minden kívánsága teljesül.
Nagyon jó lenne?
Na, gondolj csak végig. Tehát mondjuk ő, te mit kívánnál? Desi? Egyet értesz vele, nagyon jó lenne? Hát mondjuk én azt kívánnám, hogy legyen tavasz és jó meleg. Te azt kívánnád, hogy legyen hó, mert szeretné síjelni. akkor már mi lenne? Például. Hát csak egyet mondtam. Persze mindenki tudna kívánni valamit, de gondold meg, hogy amit kívánna, azt mondja, legyen itt egy ilyen kis piros Maserati külös kerekekkel, stb. Aztán mondom, különképpen kérhetnék hatot is, de minek? Az már az egy se kellene, igaz? Hát ha mindent rögtön és azonnal meg tudná kapni. Hát az érdekes. Hát nem. Hát ez az. Ez az, ugye? Mi az, aminek értéke van igazán a szemünkbe? Legalább egy kicsit vártunk rá, netán dolgoztunk érte, akár szenvedtünk is érte egy kicsit. Tettünk érte valamit, igaz? Annak van igazán értéke. Képzeld, amikor gyerekkoromban, amit játszani akartam, akkor nem voltak játékok, de volt egy jó szerszámos pincénk, lementem, az öregtől elloptam valami jobb szerszámot, amitől ugye muta megütötte, és akkor csináltam magamnak egy játékot. Egész nap kétszer vágtam a kezem, ugye, de végül megcsináltam. Na hát arra, hogy vigyáztam arra a játékra, mert azért szenvedtem. Amikor kaptam valamit karácsonyon, hát jó van, megnéztem, egy kicsit játszottam vele, és kész. Ugye, tehát annak van értéke. Nem volna jó, ha minden kívánságunk teljesül. Szerencsére az Úristennek van bölcsessége. Sok mindent kérünk tőle, ugye? De ő pontosan tudja, hogy mi kell nekünk, és van, amit ad, és van, amit nem ad. És ezért kell mindig mindenkoron megköszönni, amit kaptunk, de még azt is, amit nem kaptunk, mert az a mi javunkra szolgál. Tudod? Mindent nem. Mert akkor egy káosz lenne bennünk is, meg az egész világban. Tudod? Tehát rá kell bízni az Úrra, ő mit ad, amit nem ad, azt türelemmel el kell fogadni. Oké? Annak van értéke, amire valamit tettem. Kicsit szenvedtem érte, igaz? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az 512. énekünket énekeljük a második versét, te nagy csodáidról. Ha igaz, igen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a Máté evangéliumának 7. részéből, olvasom a 15. verstől. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseinkről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, elolvasva a mai igét, először azt a kérdést tettem fel magamba, hogy Hát kell-e nekünk erről beszélni, vagy éppen most kell-e nekünk erről beszélni, mert nyilván persze világos válaszokat kell adni ilyen kérdésekre is, és ezek komoly kérdések, de nem inkább a papokat érinti ez elsősorban. Hát most kik a hamis proféták? Hát, akik profétálnak, akik tanítanak. Ugye? Ez ilyen, mondjuk így, hogy papi egyházvezetői ügy lenne így első pillanatra. Hát erre igennel kell válaszolnom, de azért hozzá kell tenni, hogy nem csak lelkészeket, nem csak vallási vezetőket érint a dolog, hanem van benne egy egyetemes probléma, és ami talán a keresztényeknél különösen élesen is meg tud jelenni, mivel Krisztus követők, és azt jelenti ez, hogy a jézusi etikán alapul az ő kereszténységük, mégpedig tudnélik a szeretet etikáján. Ugye? Majd fogjuk olvasni a szeretet kettős nagy parancsolatát, mint ami értelmezi az egész hát jézusi gondolkodást és életformát, és itt már is kiélesedik a kérdés. Ugye a hegyi beszéd végén járunk, ami egy nagyon tömény, nagyon sűrű része a Bibliának, ugye a sziklára épített házzal fejezi be, majd fel fogom azt is olvasni, és lehet úgy summázni ezt a hegyi beszédet, hogy hidd és tedd. Ez a lényeg, amit Jézus ilyen nagyon egyszerűen fogalmaz, de azt is tudjuk, hogy bizony van feszültsége között, amit hiszünk és vallunk, és a között, amit teszünk, amit meg tudunk tenni. És ezt alázattal kell bevallani, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, bűnbocsánatára. Éppen a hegyi beszéd az a tiszta tükör, amelyik ezt nekünk megmutatja. Luther nagyon szépen beszél erről, és ugye nagyon világossá teszi a hegyi beszédnek ez a halatlan, magas igénye, hogy bizony rászorulunk a kegyelemre mindnyájan. Tehát mindig lesz feszültség a való és a kellő között, de, ahogy tegyem hozzá, nem lehet kiáltó ellentét. Ez nem lehet reménytelenül nagy az ellentét, mert akkor bizony nagy baj van. Egy Indiába dolgozó misszionáriusnak mondta az egyik indiai, hogy a könyveid jobbak, mint te vagy, ezért a könyveidnek se hiszünk. Ugye? Figyeljük csak meg, ugye, hogy hogyan is tekintenek ránk kívülről. Ugye? Tudni kell, hogy van különbség, igen, és ez a különbség éppen az a csatamező, ahol a hitnek a harcát vívjuk. Ahol azért mégis vannak győzelmeink, és megyünk, haladunk előre, de ki merné azt állítani, hogy az ő szavai és az ő tettei 1000%-ba lefedik egymást. Azt gondolom, hogy senki ezt nem állítja. De itt van a hitnek jó harca. Éppen az elmúlt hétnek, ugye az egyetemes imahét témája az volt, hogy elváltozunk Krisztus arcára, elváltozunk. Ebben az elváltozásban vagyunk, mint folyamatban, és tudjuk azt, hogy a végső cél az lesz, amikor hasonlóvá leszünk őhozzá, és meglátjuk őt, amint van. Tehát ezért nem magunkat prédikáljuk, hanem a Krisztust, és hisszük azt, hogy egyszer erre a teljességre el is fogunk jutni. Na de, ahogy mondtam, most itt egy kicsit ezt a rést, itt egy kicsit így kimélyítettem a között, amit hiszünk, vallunk, és a között, ami megvalósul, akár a mi, akár a közösség életében, és itt van az a kis résecska, be lehet, hogy így mondjam, furakodni a hamis atyafiaknak. És talán a legnagyobb trükk az, amikor azt állítja, hogy nálunk nincs különbség a között, amit mondunk és amit teszünk. Mi 120%-os keresztények vagyunk. Tehát itt van az a rés, ahol lehet, mert az emberben van egy elégedetlenség, hogy megpróbáltam, és ez most nem jött össze, ez most nem sikerült. Már esetleg megint nem sikerült, de lám, van itt valaki, azt mondja, hogy nemhogy nem sikerül, még rá is teszünk egy lapáttal, csak gyere közénk. Na, itt már kell, hogy valami vészjelzés is legyen. érdemes egy kicsit megnézni a bibliai hátterét hamis prófétáknak. Néhány igét fogok mondani, ami kell egy kicsi kortörténet hozzá, hogy mire is figyelmeztet bennünket, aztán majd a pozitív üzenetét is megkeressük ennek. A hamis prófétaságnak a kérdés, hogy az mélyen ott van a Biblia világában, hiszen az egész története az Isten népének, ez egy prófétai ige hirdetésre, szóra vezetésre alapuló kérdés, és ebben az első pillanattól ott van a proféták élet-halál harca az Isten üzenetéért, a hazug vallásos beszéddel, mondjuk így. És néhány helyet a nagyoktól, például Jeremiás mondja ezt, hogy prófétája, papja mind hamisságot művel, népem romlását így gyógyítgatják, hogy könnyelműen mondogatják, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. Ez egy nagyon súlyos része prófétai könyvének, és mindjárt beugrik a vágyfülűeknek, hogy egy voltak itt béke papok, akik mondogatták, hogy békesség, békesség, nem volt békesség. Ez hamis prófétaság volt. Nem olyan régen, nem egy ószövetségi vallástörténeti múzeumba való dolog ez. Aztán Ezékiel mond ilyeneket, azt mondja, hogy vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok, az Isten népéről beszél, profétai mázolják a habarcsot, kenik, ugye, kenik. Hiába valóságot látnak, hazugságokat jósolgatnak, tehát vannak látomásaik, de azok nem igazak. És amikor ezt mondják, hogy így szól az én uram az Úr, pedig az Úr nem szólt. Milyen súlyos mondat. Aztán még egyet mondok, Zakariás ez különösen megdöbbent, amikor lelepleződik a hamis prófétaság, az Isten véget vet a garázdálkodásnak, és azt mondja, hogy azon a napon szégyent vallanak a proféták látomásuk miatt, amelyről profétálnak, nem öltöznek díszes ruhába, és nem hazudoznak. Azt mondják, majd nem vagyok proféta, földműves vagyok, a földből élek ifjú korom óta. Még az emlékét is letagadja annak, hogy vala profétált. Ugye a profétai palást, az egy pontos eszköz volt, ugye Ezékiel, illetve Illés proféta palástja, ami eltakarja az arcát, ugye az egy díszes, nyilván megfelelő motívumokkal kivart ruha volt, vagy köppeny, amit majd ráterít az utódjára, ugye a palást, és hát világos az is, hogy nem mindenki pap vagy proféta, aki palástot hord, ugye. Jézus beszél a farkasokról, a tanítványok kiküldésekor, a pásztor igéknél, ugye különösen éles ez a kép. Pál a búcsú beszédében mondja az efézusi vénekek, hogy távozásomkor dős farkasok jönnek közétek, hát ugye ez a bizonyos bárány, bőrbe bújtatott farkas. És hát nagyon érdekes, most már közeledünk az új szövetséghez, hogy az ősgyülekezetben nagyon fontos szerepük volt a prófétáknak, nem ebben a klasszikus értelemben, inkább a vándor evangelizátoroknak nevezném őket. Mentek gyülekezetről gyülekezetre, ahol befogadták őket, vendégül látták őket, és hát prédikáltak, sokan voltak. És bizony voltak közöttük lélekkel teljes tanítók, de nagy volt a kísértés beszállni a bizniszbe. És beszálltak, mert gyülekezetről gyülekezetre járva, az egyszerű lelkek azokat, valaki kicsit egy kis rétorságot tudott, bizony megtévesztette őket, virágozni kezdett ez az üzletág. És ezért milyen érdekes, második században van egy nagyon fontos óegyházi dokumentum, amelyik az egyház rendjéről szól, és ilyeneket ír benne, hogy a prófétákat örömmel kell fogadni, meghallgatni, nyilván ellátni, legfeljebb két napig. Aki háromig marad, az hamis próféta. Aztán a próféta csak kenyeret kérhet. Aki pénzt kér, az hamis próféta. Aki maga nem az általa hirdetett ige szerint él, ugye nagy a zolló, ugye az egyértelmű a hamis próféta. Akinek van szakmája, és nem dolgozik, az hamis próféta. Nagyon érdekes. Ugye a rabbiknál volt egy szakma, Pál ugye sátor készítő volt. Mondhatná valaki, milyen megnyomdásznak, meg kihalt a kéziszedés, tehát én nem vagyok hamis proféta, de minden esetre ugye nagyon meggondolandó ez. Lehet érezni, hogy nem kis gondot jelentett a különbségtétel a korai egyházban. Azért, most már megérkezünk ugye a textusunkhoz, és Jézus segítséget ad az övéinek, hiszen a tisztátalan szándék az nem csak abban van, hogy valaki a személyes jólétét akarja ebbe biztosítani, hanem az igazi hamis proféta szét is kergeti a nyájat. Ez a farkas, ugye, aki jön, egyet elkap, elragad, és a többit szétkergeti. A farkas nem csak az önmaga képviselője, ugye, hogy na most én itten jól lakok, mert egyet elkapok, hanem ebben a vérengző lelkületben érkezik, hogy szétkergesse. Nagyon, vagy honnan lehet megismerni őket? Nem könnyű, hát báránybőrben van bújva. A külső sokáig megtéveszt. A hamis lélek ugyanazokat a szavakat használja, amiket a kegyes lelkek is használnak, ugye? És mégis mérgező az, amit mond. Nem vagyok botanikus, mert utána néztem azért ezeknek a növényeknek, amiről beszél itt Jézus, a tüskebokorról, ugye Károli szerint bojtonyán, meg hasonlók, de az a lényeg, hogy olyan növényekről van szó, amiknek a gyümölcsei egy kicsit hasonlítanak a fügéhez, szőlőhöz. Ugye arra gondolunk például, hogy a konkoly és a búza, a konkoly ez egy ilyen vad búza, nem is látszik a különbség, csak amikor beérik már a kalász, akkor már látszik, hogy az nem az, és az mérgező. Tehát szépen növekszik együtt, ugye, és hát csipegetünk róla, és kiderül, hogy mérgező. Különösképpen ugye el tudja a gyermeki lelkeket hitetni, mert olyan, mint a jó gyümölcs. Hát hol van a nagy különbség tulajdonképpen? Hol lehet ezt tetten érni? Én azt gondolom, hogy az ígéretekben, tetszetős ígéretek hangzanak el, de éppen itt kell figyelni, éppen az előbb mondottam, aki nehéz életszakaszba kerül, súlyos gondjai vannak, vagy tragédiák érik, vagy szenved, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy gyere ide, és minden egy csapásra rendbe jön. Nálunk ez nem lesz. Ez biztos, hogy hamisság. Mert az igazi az azt mondja, hogy veled megyek, és megpróbáljuk együtt megkeresni azt az utat, amin neked járnod kell, az együtt szenvedés, az együtt érzés útján. Az biztos nem hamis próféta. Néhány ismérvet nem baj, hogyha szemügyre veszünk, ugye itt az alapbond az önérdek. Saját érdeket előtérbe helyezi a gyülekezetével szemben. Ez mindig nagyon veszedelmes dolog. Néhány jellegzetessége van. Ugye ezt mondja Jézus, hogy a béres magatartás, amikor jön a veszély, akkor elfut. De így is mondhatnám, hogy pénzcentrikusság. Aztán a presztízs alapú gondolkodás. Ugye ez is nagyon nagy kísértés, hogy hát nagyon okos vagyok, meg Jézus se semmi. Hát így ezt együtt nem lehet. Ugye? Tehát amikor nincs ott az alázat. Ez így nem megy. Az önmutogatás. De az egész kegyességgel kapcsolatban Jézus ott a hatodik részben az adakozás, bőjtés, az imádságnál arról beszél, hogy ezek nagyon fontosok, szent dolgok, de ez nem mutogatni való dolog. Ez nem a te dicsőségedet szolgálja. És hát, hogy a sajátját mondja az ige helyett, ugye ez a legvilágosabb dolog, amikor valaki a saját gondolatait fitoktatja az ige helyett. Mik a gyümölcsei az ilyen lelkületnek? Az első az, hogy nagyon erős mindig a hangsúly a külsőségeken. Erre különösen, ahogy mondtam én, és ez bírálja, nem bírta ezt a fajta külsődleges öntömjénező magatartást, vallási gyakorlatot. Aztán nagyon érdekes, hogy az egyik típus az úgy mutatja be a hitet, mint a tiltások gyűjteményét. Ugye az ijeszgetős, hogy ez sem, az sem, ava sem, ezt is rosszul csináltad, azt is rosszul csináltad, szorongás kelt, és a végén ő az, aki ugye mozgatja, mint egy bábút a másikat. De legalább olyan veszélyes, ugye, amikor a megengedések. Gyere ide, itt aztán minden mehet, nem baj. Ugye, Isten mindent úgy is megbocsát. Ugyanabból a forrásból ez is jöhet, meg az is különösen magára nézve esetleg nagyon megengedő tud lenni. De azt hiszem a legfontosabb az, hogy elkülöníteni. Elkülöníteni a bárányt a világtól, minden gonosz a világban, de legszívesebben az egyházból különíti ki, és magához köti. Hát ez a hamis prófétaság gyümölcse, amikor azt mondja, hogy figyelj rám, én vagyok az út, az igazság és az élet, csak rajtam keresztül van út az Istenhez. Milyen blaszfémikus gondolat, tehát ez a klasszikus hamis próféta. És akkor még egy dolgot mond itt Jézus, ami még rejtette finomabb formáció, ugye azt mondja, hogy sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, tettünk csodákat. Ugye, és ez nagyon megdöbbent, hogy a hamis proféta is tehet csodát, szólhat magával ragadóan, de az Urat nem lehet becsapni. Még engem is, téged is be tud esetleg csapni, az Urat nem lehet becsapni, és önmagát becsapja, azt hiszi, hogy még az Isten is majd mellé áll, és ugye Jézus kemény szavai, hogy nem ismerlek titeket, távozatok tőlem, soha nem ismerlek titeket, távozatok, ti gonosztevők. Ugye, tehát erre mondhatjuk azt, hogy hát mi nem látunk tisztán, de egyszerű emberek vagyunk, ez egy bonyolult probléma, ez azért így igaz, de azért jó tudni, hogy a hasonlóság az nem azonosság. De azért mindenkinek van ítélőképessége figyelni, mérlegelni kell. Például igyekszem a konfirmandusokat megtanítani arra, hogy miért tanuljuk a hiszek egyet. Hát ugye mantrázunk mindig, hát persze kell tudni. Hát azért, mert a hiszek egyet az egy mérleg. Mit tanít valaki Istenről, mit tanít Krisztusról, mit tanít a Szentlélekről, mit tanít az egyházról, mit tanít az eljövendő dolgokról. Már van 5 olyan szempont, amit a hiszek egy alapján meg lehet mérni, és azt mondja, hogy állj, ez nem stimmel. De azért kell hitvallásokat tudni, azért jó, ha a KT-ból is tudunk valamit, mert akkor már magam is meg tudom ezt mérni. Eligazít bennünket a saját hitvallásunk. De azt hiszem, hogy még ennél is egyszerűbb dolgot mond Jézus, ennek az egész hegyi beszédet erre az alapra állítja, és ezzel a valóságos, igaz Krisztus követés alapját is megmutatja, ugye mit is mond a 24-25. Vers. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött az ápor, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És azt gondolom, hogy de a bolond az maga a hamis prófét, az majd összeomlik, nem tudja magát megtartani, elveszik az ítéletben. És itt visszaérkezünk így az elejére, gondolatmenetnek, hogy hinni és tenni, minél közelebb van a kettő egymáshoz, annál kevésbé van esélye mindenféle zavaros eszmének, gondolatnak, csoportosulásnak benyomulni, és azt gondolom, hogy az Isten irgalma az, amit kérni kell, hogy töltse ki az én hiátusaimat. Ugye? Vannak rések, tudom nagyon jól, töltse ki a hiányaim, melynek tudatába kell lennem, és ehhez kapok segítséget a testvérektől, a lelkésztől, a társtól, a gyülekezeten belül, azért vannak körök, lelki kapcsolatok, mentális és hitbeli segítségek, hogy ezeket a réseket segítse kitölteni. Ezt vegyük igénybe, éljünk vele minél gyakrabban, és éljünk az imádság lehetőségeivel is. Ugye a támogató közösség van igazán felvértezve a kívülről jövő támadásokkal szemben, ahol egymásra figyelünk még jobban, mint egyik. Aztán az is nagyon fontos, hogy ma egy ilyen hiteltelenítő világban élünk, amelyik bizony most már nagyon keményen jelen van, akár egész egy európai méretekbe is gondolkodva egy ilyen nagy méretű szellemi viharban, és itt mindenféle önjelölt körnek, alakulatnak, csoportnak, itt tudom én milyen egyháznak kitűnő alkalma van. Ugye ez a szlogen, hogy a történelmi egyházaknak már annyi. Ezt éppen sikerült tegnap előtt is hallanom, miközben a történelmi egyházak együtt voltak, megjelent ott valaki idegen, és elkezdte nyomni ezt a szöveget egy fiatal embernek, mint vendég, ugye? A bárány bőrbe bújtatott farkas csekátnak volt esze, aztán szépen megkérte, hogy hagyja őt békén. Tehát ez a szlogen, ugye? Én nem polemizálni akarok itt, merre is majd sor kerül, de azt gondolom, a történelmi egyházaknak akkor van vége, amikor a történelemnek, tehát még egy kicsit azért lehet várni. De ne ezzel fejezzük be. Jézus nagyon egyszerű gondolkodásra tanít, éppen ezért nincsen olyan társadalmi rend, nincsen olyan történelmi, gazdasági, politikai helyzet, amiben ne lenne érvényes, és amit mindenki képviselhet, aki az Isten útján jár. Ugye az elején mondtam, ugye ez az egyszerű summázat, hogy hidd és tedd, de ha kicsit ugye az evangéliumban majd megyünk tovább, ugye oda megy valaki Jézus, hogy Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát tudod te, az mint van megírva a törvényben, és akkor mondja azt, hogy ugye a nagy parancsolatot, ugye szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, és Jézus azt mondja, hogy jól mondád, ezt cselekedd és élsz. Ugye? Tehát ez itt nagyon-nagyon lényeges, ugye, aki ezt teszi, az kősziklára épít. Ugye ennek az évnek, ennek az évszázadnak, vagy nagyot mondjak, évezrednek is ez a Jézusi programja, és ezt azért merem állítani, mert ez már 2000 éve működik. Hát remélem, hogy elég lesz nekünk a jövő hétre, következő vasárnapig ez, hogy hidd és tedd ezt, cselekedd és élsz. Isten áldjon meg bennünket ebben, és vezessen bennünket józanul, kedvesen és szépen élve a mi életünket ebben a világban. Amen. Keressük ki a 298. énekünket, 298 és a 10. versét énekeljük, ez egy Luther ének, 298. 10. vers ráfelelésül. Mit tettem és hirdettem én, azt kövess szóban tedben. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked a te üzenetezett ígédet, megköszönjük az útmutatást, a világos látást, és most azért könyörgünk, hogy légy velünk a továbbiakban is, áld meg a közösséget, áld meg a gyülekezetet, és azt a jövendőt, ami a szemünk előtt ki tud bontakozni. négy itt közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Elmondom a gyülekezetnek azt, hogy a mi cselekedeti csapatunk azért van itt bent, mert egy fontos állomáshoz érkezett. Tudnélik Imre Márton, aki eddig évekig a cselekedeti csapat vezetője volt, azt mondhatnám, hogy kinőtte a cserkészetet, ilyen is van, és az élete is úgy alakul, hogy át tudja adni Pozsonyi Annának, aki már vezető tulajdonképpen, itt jól ismerünk, és nagyon meg is szerettünk, azt hiszem ezt mondhatjuk, és nagy reménységgel vagyunk, és szeretnénk egyrészt megköszönni a Mártonnak a munkáját, és reménységgel fogadni Annának a munkáját. Úgyhogy most akkor a továbbiakban a liturgiát, hogy úgy mondjam, ők fogják végezni, átadom a szót.
Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, nagy tisztelet úrat, a presbitereket is, és nem utolsó sorban itt a cserkészeket is a hátam mögött. Engedjék meg nekem egy pár gondolattal, röviden készültem, hogy így tényleg összefoglalva ezt az elmúlt 6-7 évet, kifejezzem azokat a gondolatokat, amik bennem vannak. És első körben egy rövid történetet szeretnék elmesélni. Valamikor, régen, amikor én elkezdtem cserkészkedni, akkor én kaptam egy nagyon nagy megerősítést, úgymond az Istentől is, hogy jó úton járok, és ezt az utat követem. Történetesen egy délutáni játék közben eltörtem a kezemet, egy játszótéren elestem, és eltörtem a csuklómat, és jöttek értem, szaladtak a szüleim, elvittek a kórházba, begipszelték a kezemet, de nekem délután 5 órakor hittanórám volt, és én mondtam, hogy most nem maradok otthon, és nem fogom kihúzni magamat, hogy el van törve a kezem, és nem megyek sehova, hanem mondtam apukámnak, hogy a kórházból vigyen föl hittanra, mert hogy nekem hittanórára kell mennem. És aztán a megerősítés az ott jött, hogy ez a Veszprémi Cserkész csapatban volt még, és volt a Veszprémi Cserkész csapatnak egy újsága, és történetesen ez szombaton jelent meg, és az újságnak a hátulján ott volt egy rövid cikk, azzal a felirattal, hogy nagy lépés a zöld nyakkendő felé. Ugyebár, mint újonc cserkészként még nem tettem fogadalmat, és én is azon az úton voltam, hogy cserkészé váljak, ahogy itt hátam mögött sokan vannak még így. És a csapat parancsnok és a nagytisztelet úr ezt a cikket így közösen megfogalmazták, hogy nekem ugye az volt az elsődleges szempontom, hogy hittanórára menjek, és ilyen szempontból az Úr útját kövessem, és nem az, hogy kihúzzam magamat, és akkor hazamehessek mondjuk játszani, mert el van törve a kezem, és így felmentést kapok. Úgyhogy ez nekem akkor egy hatalmas nagy lelki töltetet adott, és lehet, hogy az is közrejátszik abban, hogy még a mai napig itt tudok állni, és cserkész egyenruhát húzok magamra. Aztán természetesen itt az elmúlt, most már mondhatom, hogy közel 20 évben számtalanszor voltam a cserkészekkel közösen úton, kiránduláson, táborban, portyákon, és rengeteg-rengeteg élményt kaphattam tőlük. És aztán az életemben 2003-ban kerültem föl ide Budapestre, és akkor tudtam a gyülekezethez csatlakozni, és a cserkész csapathoz csatlakozni, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, mert nagyon szívélyesen fogadott a gyülekezet is. A nagy tiszteletű úrnak is nagyon sokat köszönhetünk, az egész cserkész csapat nevében mondhatom ezt. És egy gondolat, Anna, téged kereslek, mert egy rövid gondolattal készültem. Baden Powellnek, BP-nek van egy írása, ő volt a cserkészetnek a megalapítója, és az ő gondolatai közül emelnék ki egyet. A farkas, aki sohasem alszik, címmel írta. Egy jó cserkész soha nem érzi kényelmetlennek a táborozást. Mielőtt táborba mennétek, tanítsátok meg őket tökéletesen sátrat verni, tüzet rakni, főzni és a terepet tisztán tartani. Akármi is történjék, s akár fiúkat, akár lányokat tanítasz, mindig maradj a háttérben, és engedd, hogy a saját hibájukból tanuljanak. Nem fejezted be a táborozást, még akkor sem, ha összepakoltad a hátizsákodat, és megtisztítottad a terepet. Akkor fejeződött be a tábor, miután megköszönted, hogy használhattad a területet, és megköszönted a Jóistennek, hogy jól érezhetted magad. Néhány ember annyira el van foglalva a tábor szervezésével, hogy hazamegy anélkül, hogy élvezhette volna. Azért választottam ezt a kis történetet, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat vezetőnek lenni is, és sokszor eshetünk abba a hibába, hogy tényleg több energiát fektetünk a készülődésbe, mint aztán azt a pillanatot átéljük, mint amit én most is átélek, hogy itt vagytok mögöttem ilyen sokan szépen, és hogy ez egy öröm és egy ajándék, amit a jó Istentől kapunk, és ezt ne felejtsük el neki megköszönni. És végezetül én is köszönettel tartozok, és ezért szeretnék hálát adni egyrészt a szüleimnek is, azért a sok támogatásért, amiket tőlük kaptam az elmúlt 18 év cserkészkedés után. A gyülekezetnek, hogy a cserkész csapatot igazgatják, és óvják, és védik, és közösséget, és helyszínt adnak ennek a cserkész csapatnak. Nagy tiszteletű úrnak is újfent, nektek is, cserkészeknek, hogy ebbe a mozgalomba vagytok, és hogy ezzel a sok-sok-sok szép emlékkel megörvendeztettetek engem. És utoljára, de ugye nem utolsó sorban a jó Istennek, hogy minden ez erőt adott nekünk és hitet. És a cserkészeknek a foglalkozás utáni imájával szeretném az én mondandómat befejezni. Hálát adok, Uram, az imént vett jókért, erős a szándékom, hogy igaz jó tettek fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat. Amen.
Pedig megkérem Pozsonyi Annát, hogy a csapatparancsnoki tisztség átadásához lépjen ki. Csapat vigyázz! Jó munkát!
Jó munkát!
A 241-es számú Bekkori Gábor cserkészcsapat csapatparancsnoki megbízását átadom.
241-es számú Bekkori Gábor cserkészcsapat csapatparancsnoki megbízását átadom.
Jó munkát!
Szeretnélek megszólítani, mint a gyülekezetnek a képviselője, a fenntartó testület szintén leköszönő tagja, vezetője, és szeretném megköszönni a cserkészek között végzett munkádat. Gyere ide, légy szíves! A prédikációban fáról volt szó, és hát ez nem egy fa, hanem egy növény, mivel itt is élőkkel foglalkoztál, szeretném átadni neked ezt a pálmát. Azért van becsomagolva, hogy a szél ne fújja meg, de talán levesszük róla. Mivel idő új élethelyzetben van, és most költözött egy új lakásba, úgy gondoltam, hogy ha erre ránézel, úgy látom, hogy nincsenek még növények a háztartásodban, és mindig emlékeztessen ez a csapatra. Azért van ilyen sok levele, szimbolizálja a tagokat. Én a cserkészetnek az egyik legfontosabb jótéteményének tartom, hogy a gyerekek ifjakká nevelésében a felelősséget éppen úgy hangsúlyozza, mint a szórakozást és az önfelett együttlétet, és nem csak a versenyekben tűnnek ki egymás előtt, hanem a szolidaritás is fejlődik a csapat együttléte által. Nem búcsúztatunk el, hanem várunk továbbra is a közösségünkbe, és ezt egy picit le is írtam. Úgyhogy nagyon köszönjük a munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
És szeretném bemutatni Pál Sándorné Juditot, hogyha Judit föl, akkor gyülekezet előtt. Én neki fogom átadni a fenntartó testületi vezetésnek a munkáját. Köszönöm szépen a figyelmet!
És megkérném a cserkészvezetőket, hogy mondják el velem együtt, mert ez egy közös munka lesz. Lépjetek ki! Mindenható Úristen, alázatos szívvel fordulok Te hozzá a munkámnak kezdetén. Nagyra törők céljaim, de gyarló az örömöm. Kérlek ezért minden erőnek forrása, támadd meg az én gyengeségemet, és Te eredményessé munkámat, hogy azt valamit teszek, a Te dicsőségedet neveljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lesse. Add, hogy jelenleg épületét egyre mosolyt emeljem. Szent igazságoktól és becsülettől soha ne tántorodjam. Amen. Lépjünk be.
Nagyon szépen köszönjük. Most úgy fogunk tovább menni, hogy az Isten tisztelet folytatódik. Egyrészt a imádsággal, mi atyánkkal, hirdetéssel, himnusszal, ahogyan ennek lenni kell. Nem is akarom szaporítani a szót, ennyit jegyeznék meg, hogy a cserkészetnek az ügye miért fontos, azért, mert egyrészt a legfontosabb korba, életkorba levezeti az agressziót, hogy finom legyek, és táboroznak, és természet közelbe kerülnek, és mindezt pedig egy hitbeli alapon teszik, és tessék azt is meggondolni, hogy a jövő vezetői azok egy ilyen ből kerülnek ki, mert itt megtanulnak. Tehát gyerek vezet gyereket, az idősebb a fiatalabbak, mire valaki eljut odáig, ahova a Márton is, már alkalmas lesz arra, hogy egy vállalatnak, vagy egy bármilyen cégnek a vezetője legyen felelősen az emberekre figyelve, tehát ennek óriási jelentősége van, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok neki, hogy a leendő, illetve most már nem leendő, hanem létező iskolánkban az ifjúságot megfogjuk. Hát mivel tudjuk megfogni? Cserkészettel, ugye? Tehát nem kicsi feladatok vannak előttünk. Most pedig álljunk fel és hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a mai alkalomért. Köszönjük a fiatalokat, köszönjük azt, hogy közöttük sokan vannak, akik felelős posztra alkalmasan, nagy szeretettel, hittel vezetik a kisebbeket, és most köszönjük azt, hogy visszatekintve olyan sok minden van, ami hálaadásra késztethet bennünket. Köszönjük, hogy látjuk az újonnan jövőket, azt, hogy van odaszánás, van feladattudat bennük. Kérünk téged ezért a csapatért, kérünk mindnyájunkért, kérünk a gyermekekért, az ifjúságért, ami gyülekezetünkbe, de kérünk a mi egész magyar ifjúságunkért is. Most különösen könyörgünk te hozzád, édesatyánk, azokért, akik inkább visszatekintve, megszomorodva vannak itt, és gyászt hordoznak a szívükben, vigasztald meg őket, és mindazokat, akik az elmúlt héten meg kellett, hogy álljanak szerettüknek a ravatala felett, te kegyelmed, a te útmutatásod legyen az ő szívükben, és légy mindnyájunk a megszomorodottakkal, légy a betegekkel, légy azokkal, akik nehéz lelki vagy testi terheket cipelnek. Köszönjük az elmúlt hétnek a közösségét a különböző felekezetekkel, és imádkozunk a ma esti záró alkalomért is. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hirdetéseket szeretném elmondani. Mindenek előtt az, hogy Isten tisztelet után szeretett vendégség van, természetesen várjuk a gyülekezetet és a fiatalokat is. Hétfőn az énekkar fél ötkor van? Fél hét, itt egy kicsit mellé van ütve, igen. A többi alkalmak mind meg lesznek tartva, konfirmációra külön hívom a fiatalokat mind szerdán, mind pénteken. A futball a Sósban fél hatkor szerdán, és pénteken a megszokott időben. Szeretném kiemelni, és kérdezem akkor Ákostól, hogy ez változatlan, hogy férfi kör csütörtökön 7 órakor. 7-7-es óra, igen, nem 2. 7 órakor Miród Béláéknál köszönjük szépen a meghívást. És hirdettem azt, hogy a jövő vasárnap lesz a még fogadalmat nem tett presbiterek eskütétele, akiket ugye a régi presbitérium mellett, vagy az újraválasztottak mellett újonnan megválasztottunk őket, majd szeretettel hívom most, és hát persze egyenként is még mindenkit értesítünk, hogy itt egy rövid fogadalom tétel a törvény szerint történjék meg. Hirdetem, az elmúlt héten is megálltunk többször ravatal előtt, utolsó útjára kísértő ki Fényes Lászlóné Szilágyi Lenke Ilonát 88 éves korában. Az igét a Filippi 3.20 alapján hirdettük, a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Hirdettem, hogy végső búcsút vettünk Zágori Sándortól 63 éves korában, a feltámadás evangéliumát a Márk 12-ből, mi vettük, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a megszomorodott szívekre, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a családokat. Hirdettem azt, hogy ma este lesz az utolsó imaheti alkalom a Szentlipótba, este 7 órakor. Én kérem azt, hogy aki teheti, jöjjön, ez nagyon fontos, hogy jelen legyünk, hogy a kapcsolatot erősítsük tulajdonképpen legnagyobb közösséggel, itt katolikus közösséggel, Budapokon, és hát itt az iskola népszerűsítése is történik, amiatt is legyünk ott szolidaritásból. Kitettünk egy plakátot a Sebőféle együttes a Rózsakertben, kedden 5 órakor fog jótékonysági koncertet tartani. Elkészült a gyülekezeti naptár is, akinek nincsen, vigyen magával. És hirdetem azt, hogy február elején lesz szülői értekezet az iskolában. Nagyon fontos, hogy mindenhol képviseljük a rózsakerti iskolát immáron, ami templomépítőnkről elnevezett iskola, és szeretnénk mindenképpen 3 osztályt indítani. Hétfőn a kórusklubba várjuk a régi és új tagokat. Halacskában felnőtt néptáncoktatás minden héten csütörtökön 6 órától. Én úgy tudom, hogy ez működik, és járnak is, igaz? Na hát ezen nagyon örülök neki, és kérem szépen, hogy akinek esetleg még nincsen kitöltve gyülekezeti belépője, adatlapja, azt folyamatosan tegye meg. És akkor a befejezésről a 390. énekünket énekeljük, az első és az utolsó versét, utána pedig fennállva a himnusz. Tehát 390, 1 és 4, erős már a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, és az ige kőszálként megáll.
Thank you.
Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Amen. Áldás, békesség. Menjünk a...